Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 2,92 század pontos csökkenéssel 42.431 ponton nyitott. Ez a tegnapi záróértékhez képest 1%-os gyengülésnek számít. Kérdés az, hogy változott-e ez a szám az elmúlt 6,5 percbe. Itt van a telefonvonal túlsó végén Weinhard Attila, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, öreget, köszöntelek és a hallgatókat is. Igen, változott, mérsékelten emelkedni kezdett a BUX Index, most 180 pontos pluszban járunk, 0,4%-os emelkedést jelent ez. És egyébként ez nagyjából összhangban van azzal, amelyet a vezető nyugat-európai részvénypiacokon látunk, ott is van némi bizakodás. De ma reggeli eredmények szerint az amerikai Georgia állambeli szenátusi választásokról érkező eredmények is azért összességében segítik egyelőre a részvénypiacokat. Úgy tűnik jelen pillanatban, hogy mind a két helyet a demokraták jelöltje húzza majd be. Az egyiknél lényegében már eredményt is hirdettek a nagyobb hírügynökségek, a másiknál még nagyon szoros a verseny. Egyébként ez inkább a devizapiacokon okoz most nagyobb kilengéseket, ez a fejlemény. Visszatérve a magyar papírokra, az OTP banknál 0,4%-os emelkedés látok jelenleg. Ez azt jelenti, hogy kereken a 13.700 forintos szinten született az utolsó kötés. A Richter 0,5%-ot esett, 7.310 forintra. A Magyar Telekomnál 0,1%-os mínusz mutatkozik, 383 forintra. És most a MOL-nál látszik egy nagyobb emelkedés, 1%-os, 2240 forinton született az utolsó kötés.
Mire érdemes odafigyelni a héten, illetve a mai nap folyamán? Úgy látom, hogy nem sokkal ezelőtt két KSH adat is megjelent, az egyik az átlagkeresetekre vonatkozóan, a másik pedig az ipari termelőjárakra.
Igen, a magyar adatok közül, a kettő közül inkább nyilván a kereseti statisztika érdekes. Itt a részletes adatok alapján azt látom, hogy se a reál keresetekben, se a bruttó és illetve a nettó keresetekben nem volt érdemi változás, ha trendeket nézzük az októberi hónapot tekintve Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus járványnak a második hullámával kapcsolatos korlátozások, lezárások, szigorítások, amelyek már abban a hónapban is azért jelentkeztek, ezek összességében a munkapiacnak ezen megközelítése szerint sem gyakoroltak jelentősen negatív hatást. Ezt egyébként tegnap egy másik, a létszámkereseti statisztika alapján szintén láttuk már. Ez minden esetre örvendetes. Egyébként a ma délelőtti órákban érkeznek az eurozónából szolgáltatói beszerzési menedzserindexek, délután majd az amerikai Egyesült Államokban az ADP foglalkoztatottsági jelentés, illetve este majd az amerikai jegybank legutóbbi kamatdöntésének a jegyzőkönyve válik ismerté. Ezekre érdemes még figyelni a georgiai választási eredmények végleges eredménye mellett.
Köszönöm szépen, majdnem 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Weinhard Attilával, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az otthonteremtési program egyes kormányzati elemeiről, illetve azok hatásairól a piacra, erről közöl ma összeállítást a Világgazdaság. Itt van a cikk szerzője Sándor Tünde, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz Tünde, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Miben változhat meg a hazai lakáspiac az otthonteremtési programnak az alkalmazásával, beindításával, beizítésával?
Ugye ez egy többelemű csomag. Számos eleme van az otthonfelújítási lábtól kezdve, aminek most utána jártam, hogy kibontva ezt, hogy az áfa csökkentés, tehát az új lakás áfa csökkentés milyen hatással és mikor lesz hatással a piacra, tehát a lakásépítési kedvet, az ingatlanfejlesztői aktivitást mikor és milyen mértékben fokozhatja. Az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület alelnökét, Kis Gábort kérdeztem, vele beszélgettem erről, és hát az a piaci várakozás, hogy körülbelül fél év múlva látható majd a tényleges hatás, az építési engedélyek száma akkor kezd növekedni.
És gondolom, ennek van alapja is, mert már volt korábban egy ilyen áfa csökkentés.
Így van, gyakorlatilag pont folyamatosan az valószínű, hogy megismétlődik egy ilyen felfutás, és olyan értelemben is, hogy ugye ennek is van vége. Tehát egy idéglenesen visszavezetett kedvezményes lakásáfáról van szó. A 2022. december 31-ig építési engedélyt, érvényes építési engedélyt szerző lakásokra vonatkozik ez. Ugye most fél év múlva jön ez, hogy meg előkerülnek ezek a fejlesztési tervek, rá startolnak az ingatlanfejlesztők az építési engedélyek megszerzésére, ugye erre most két év áll rendelkezésükre, amiben előbb megmutatkozhat az előkészített már építési engedéllyel rendelkező építési projektek beindulása. Ugye az elmúlt időszakban nagyon visszaesett egyrészt az építési engedélykérelmek száma is meredeken csökken már tavaly, és nagyon alacsony volt a projektindítások száma is. Ez most a parkolópályára tett terveket előveszik a fejlesztők, ezek ugye már 27%-os áfával tudtak volna megépülni, ezek piacképtelenek bizonyultak, és akkor most ugye az 5%-os áfa lehetősége beindíthat, felpörgetheti a piacot.
Tünde, ezeknek az kormányzati intézkedéseknek van-e árfelhajtó hatása, tehát az új lakások drágábbak lesznek?
Hát egyelőre ugye arra az várható, hogy olcsóbbak lesznek, tehát ugye van a kínálatnak, mondjuk a tavalyi vagy jelenlegi kínálatot tekintve körülbelül a fele, tehát a megvásárolható új lakások körülbelül fele tavaly a 27%-os áfa körbe tartozott már, tehát ezektől méltán várnak a vásárlók most azonnal és számottevő árcsökkenést, de az 5%, korábban is 5%-os áfával árusított projekteknél nem. Később ugye az árváltozásokat befolyásolja majd a kereslet alakulás, mert ugye az otthonteremtési csomagnak van egy keresletélénkítő hatása is, hiszen a csokosok illetékmentesen vásárolhatnak, hát nem csak új, de használt lakást is, van egy áfa visszaigénylési lehetőség is, tehát ugye most élénkülni fog megint a piac. Ami a gyenge pontja a programnak, és ezt nagyon-nagyon szeretnék, hogy nagyon régóta is hangsúlyozzák, tehát hogy elérjék az ingatlanfejlesztők, ugye a piac folyamatos pörgése érdekében, hogy legyen egy következő, tehát időszak is. Ez mondjuk a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése lehet, ami most elmaradt, szó volt arról, hogy lesznek ilyen kijelölt fejlesztési területek, ahol 5%-os lesz az áfa, ehelyett bejelentették az otthonteremtési csomagot, de hát vannak közép-hosszú távú, tehát komolyabb, mérehatóbb fejlesztést, előkészítést igénylő területek is, ahol várható, vagy arra számítanak a piacon, hogy esetleg akkor ott lesznek a 2026 utáni kedvező áfával piacra vihető lakások.
Lehet-e lokalizálni ezeket az építéseket, hogy a fővárosra, Pest megyére, Közép-Magyarországra, vagy az ország más szegmenseire is hatással lehet az új lakásépítés?
Hát ugye az áfa az jelenleg most országosan áll, tehát 5% minden új építés, bármint hogy ugye a feltételeknek megfelelő, de hát most visszamenőleg is, tehát a folyamatban lévő építkezésekre is kiterjesztették. Az látszik ugye, hogy hát a legmagasabb új lakásárak átlagára Budapesten vannak, mert tavaly a harmadik negyedében 958 ezer forintos négyzetméter ár volt Budapesten, és ahol még nagyon magas, ugye a Balaton közeli fejlesztések miatt Somogy és Veszprém megye, ahol szintén bőven elhagyta a 900 ezer forintos sávot ez a határ. Más megyeszékhelyek, nagyvárosoknál 500 és 650 ezer forint között mozogtak a harmadik negyed évben, ez a Magyar Nemzeti Bank lakáspiaci jelentésének a számai. Ott lesznek ugye vállalkozói lakásépítések, ahol megéri. Tehát hol van kereslet, ahol jó áron el lehet adni. Mert ugye építeni csak nem annyiba került. Tehát az építőanyag az hasonló áron van mindenhol. A munkaerőköltségekben vannak különbségek. Az építési telkek árában is ugyanakkor. És most pont még ez egy szűk keresztmetszet, hogy már is nehéz építési telket vásárolni.
A lakás és ingatlan piac további érdekességeiről olvashatnak a világgazdaság mai számában. Sándor Tündének, a világgazdaság szakújságírójának pedig köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a foglalkoztatottság novemberi adatairól. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már csaknem 1500 milliárd forintnyi szerződést kötöttek meg a Magyar Nemzeti Bank áprilisban elindított NHP hajráhitel programjában, hangzott el az MNB sajtótájékoztatóján, amelyen a jegybank most harmadik alkalommal átadta a növekedési hitelprogram hajrá kiválósági díjat. A kitüntetést ezúttal a Magyar Bank Holding nyerte el kiemelkedő hitelezési aktivitásával. Sipos Ildikó összeállítása.
2020-ban elromlottak az államháztartás egyensúlyi pozíciói, ami az egyensúlyban történt, szomorú, de szükséges volt, fogalmazott a díjátadón a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki kiemelte, nagyon fontos, hogy 2021-ben javítsunk ezen a pozíción. Patai Mihály szerint idén már jobbak lesznek ehhez a feltételek, de még 2021-ben sem lesz ideális a helyzet. Nagyon fontos viszont, hogy 2022-től visszatérjünk ahhoz a normalitáshoz, amelyet 2010 és 2019 között megtapasztalt a magyar gazdaság. Az alelnök szólt arról, hogy az MNB növekedési hitelprogramja az elmúlt 8 évben támogatta a beruházási ráta magas szinten tartását, és különösen sikeres volt a tavaly indított növekedési hitelprogram hajrá, tette hozzá Patai Mihály.
10 hónap alatt tavaly, április és december között 1500 milliárd forintnyi hitelvolument helyeztünk ki a kereskedelmi bankok segítségével a magyar kis- és középvállalatokhoz, és ebből 500 milliárd forint beruházásokra ment. Tehát ez nagyon fontos, hogy a beruházásokat segítette. Úgyhogy annak érdekében, hogy ez folytatódhasson, a monetáris tanács 1000 milliárd forinttal megemelte a keretünket. Ebben az évben folytatni tudjuk ezt a programot, úgyhogy szeretném megköszönni a kereskedelmi bankoknak és mindenképpen a győztes kereskedelmi banknak az együttműködést.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az NHP hajrá programban kihelyezett 1500 milliárd forint több mint fele forgóeszközhitel volt. Körülbelül harmada beruházásokat, köztük gépek vásárlását szolgálta. Az ágazatok közül kiemelkedik a kereskedelem, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, a teljes volumen háromnegyedével. Továbbra is nagy szerepe van az NHP hajrának a KKV-k korszerűsítésében. A hitelek negyede mikrovállalkozáshoz került. Az NHP hajrá kiválósági díjat teljesítményért a Magyar Bank Holding ZRT nyerte el. A kitüntetést Barna Zsolt elnök és Vida József vezérigazgató vette át. Barna Zsolt úgy fogalmazott, ennél jobb évkezdést egy pénzügyi intézmény sem kívánhat magának.
Az NHP hajrá program keretében az elmúlt 8 hónap során tagbankjaink közel 6500 ügylet keretében 437 milliárd összegben kötöttek hitelszerződést, és jó hír, hogy ügyfeleink megelégedésére ebből 335 milliárd forint már folyósításra is kerül.
Barna Zsolt azt mondta, a Magyar Bank Holding továbbra is részt vesz ebben a gazdaság ösztönző programban, és a szinergiák kihasználásával több mint 1000 értékesítési munkatárssal mindent megtesznek azért, hogy az NHP hajrá továbbra is sikeres legyen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly novemberben csaknem 4.800.000 volt a foglalkoztatottak száma, ami 41.000-es csökkenés az egy éve korábbihoz képest. A Takarékbank vezető elemzője azt mondta, mindez azt jelenti, hogy a koronavírus járvány második hulláma összességében kevésbé viselte meg a munkaerőpiacot, mint az első. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Andrást.
A második hullámot kifejezetten jobban is a magyar munkaerőpiac, mint az elsőt. Nyilván szerepe van annak is, hogy felkészültebbek a munkavállalók és a munkáltatók is arra, hogy kell egy ilyen helyzetet kezelni, nem azonnal az elbocsátás eszközéhez nyúlnak, illetve rengeteg kormányzati támogatás vehető igénybe, akár közvetlen bértámogatás, adócsökkentés. Ezt mutatják a novemberi számok is. Novemberben ismét 4,2 millióig emelkedett a foglalkoztatási létszám. Ez gyakorlatilag pár tízezerre van a tavaszi történelmi csúcsoktól. A tavalyi szinttől is 20-30 ezer fővel marad el csupán a foglalkoztatotti létszám, úgyhogy mindenképpen azt látjuk, hogy jóval stabilabban kezeli a magyar munkaerőpiac a második hullámot, mint az elsőt. Ugye annyit ebből lehet látni ebből a létszámból, hogy hát továbbra is az ILO, a Nemzetközi Munkaerő szervezett módszertan alapján gyűjti az adatokat. Ezzel például benne van mindenki, aki a részmunkaidőben dolgozik, az is. Ugye a részmunkaidősök száma az jelentősen nagyobb, mint mondjuk tavaly ilyenkor, aki ugyanúgy foglalkoznak minőszűnök természetesen. Tehát a teljes bértömeg az valószínűleg ennél rosszabb képet mutat.
Van-e arra vonatkozóan adat, lehet-e azt követni, hogy kik azok, akik részmunkaidőben vannak?
Konkrét szektoriális bontások erre pontosan nem igazán léteznek. Azt látjuk, hogy érezhetően nagyobb arány képvisel a részmunkaidősok létszáma, mint egy évvel korábban. Főként ugye a koronavírus által közvetlenül érintett szektorokról van szó, tehát vendéglátás, turizmus, bár ott ugye inkább ott teljes elbocsátás vagy tartalékállományba helyezés van, de azok az iparágok, amik tudnak működni továbbra, és csak csökkentett kapacitásra, a szolgáltatások, fodrászat, stb. Ott van ennek jelentős szerepe, hogy 4 órás foglalkoztatásra visszaveszik a munkavállalókat, és ebben az esetben ugye a bértömeg az alacsonyabb lesz, viszont megmarad a munkahely, a járulékfizetés, a biztosítottság, és ugye 4 órás amúgy bevált munkaerőből bármikor lehet 8 órásra csinálni, amint a helyzet megengedi.
A munkanélküliségi ráta hogyan alakult ebben az időszakban?
A munkanélküliségi ráta továbbra is enyhén 4% fölötti, gyakorlatilag ez oldalazik a koronavírus márciusi kezdete óta. Ugye ez valós számot mutat, de módszertani okokból ez nem fejezi jól a munkanélküliséget, mivel szintén az ILO módszertan szerint a munkájukat elvesztő embereket az inaktívak közé sorolja a KSH, mivel hogy a vírus miatt nem is tudnak aktívan állást keresni, tehát nem minősülnek hivatalosan munkanélkülök, hanem inaktívak lesznek. A munkanélküliség ráta ugye az aktívan álláskeresőket mutatja. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat méri az álláskeresőket a saját módszertana szerint. Érdemben 300 ezer fölött, tehát inkább olyan 6-7% körül a munkanélküliség jelenleg.
Horváth Andrást, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A következő egy évben a magyar lakásállomány csak nem 14%-en, vagyis körülbelül 570 ezer lakáson terveznek felújítást, derült ki abból a felmérésből, amelyet a Masterplus támogatásával a GKI végzett. A legnagyobb arányban családi házakat korszerűsítenének, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató ügyvezető igazgatója. Sipos Illikó kérdezte Petsz Rajmundot.
A felmérés eredményei szerint a következő egy évben a magyar lakosság 14%-a szeretne kisebb-nagyobb felújítási munkákat elvégezni. Ez ugye, a lakások számával szorozva azt adja, hogy 570 ezer otthon újulhat meg kisebb-nagyobb mértékben a következő egy évben.
Ezek a várakozások mikor voltak hasonló mértékűek?
Nagyon régen, 2007-ben voltak hasonló számok, azóta két nagy hullám völgy is bekövetkezett, és ez a mostani pozitív elmozdulás sem volt teljesen előzmény nélküli, mert a 2020-as 4 felmérés során már fokozatosan javultak ezek a várakozások, de nyilván ebben a nagy pozitív előrelépésben a bejelentett otthon felújítási programnak a ténye sokat nyomott alatba.
Van-e különbség abban, hogy ki milyen ingatlanban lakik, tehát hol a nagyobb a felújítási kedv, hogyha ilyen szempontból nézzük?
A legnagyobb felújítási kedv az hagyományosan és most is a családi házak lakóinak körében érezhető, ott az országos átlagnak a 14%-át jóval meghaladó 18%-os mértékű ez a terv. A panel lakásokban és a téglépítési társasházi lakásokban ez jóval kisebb, ez ilyen 10% körül.
Van-e területileg eltérés a felújítási kedvet illetően?
Itt is tapasztalható különbségek. Elsősorban a Nyugat-Dunántúli régióban volt érezhető az átlagnál jóval magasabb felújítási kedv, illetve az északi régiókban, tehát az észak-magyarországi, észak-alföldi régióban is az országos átlagot meghaladó ez a felújítási és korszerűsítési terveknek az előfordulási aránya.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van velünk Weinárd Attila, portfólió elemzője. Szervusz, jó napot kívánok! Mi történt a béten az elmúlt majdnem 20 percben?
Szervusz, köszöntelek én is újra, illetve a hallgatókat is. Tovább fokozódott a jókedv a budapesti értéktőzsdén, hogyha csak a vezető indexre tekintünk. Most már 0,7%-os az emelkedésnek a mértéke, ez bő 300 pontos emelkedést jelent, 42.750 pont környékére. Közben egyébként a német részvényindex is hirtelen nagyobb ütést kapott, feltétlenül itt a friss beszerzési menedzserindexnek is van ehhez köze, de ez egyelőre nem érződik a magyar piacokon. Az OTP Bank 0,4%-os emelkedést mutat jelenleg, így továbbra is kereken a 13.700 forintos szinten született az utolsó kötés. Most már a Richter is pluszban van a kezdeti esés után, most 0,1%-os az emelkedés mértéke, 7.350 forintra. A Magyar Telekom is emelkedik, 0,3%-os plusz mutat, 384,5 forintra, és most a legnagyobb emelkedést egy nagy papírunknál, a MOL-nál látom, ráadásul kiemelkedően nagy a forgalom is mögötte, 2,1%-os ugrás látszik, és így 2266 forinton született az utolsó kötés.
Egy pillantást a forint-euró árfolyamra még.
Igen, lényeges a változás itt is. Hirtelen további erősödés mutatkozott a reggeli kereskedés során a forintnál, így átmenetileg a 358-as szint alá buktak a jegyzések az euróval szemben, aztán volt egy pici korrekció, itt van egy technikai szint 358 közelében, ez egyelőre megállította tehát a forint menetelését, de összességében elmondhatjuk, hogy 2,5 hetes csúcson jár jelenleg a magyar fizetőeszköz, ráadásul egy kifejezetten erős euróval szemben. A dollár-forint jegyzések 290 forint 80 fillérig buktak a bankközi piacon a dollár hanyatlása miatt.
Köszönöm szépen, Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.